Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keresztjén testvéreim, karácsonyi ünnepi istentiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 326. számú dicséretnek az első versét. A 326. számú dicséretünk első verse így kezdődik: Dicsőség mennyben az Istennek. Elfoglalva, folytassuk tovább Isten tiszteletünket énekléssel a megkezdett 326. dicséret második és harmadik verseit énekeljük. A 326. dicséret második verse így kezdődik: Békesség földön az embernek. Mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Keresztény testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, ahogy megírva találjuk a Máté szerinti evangéliumban. Máté evangéliumában az első rész 18. versétől kezdve a 25. versig a rész végéig így. Jézus Krisztus születése pedig így történt. Anyja Mária jegyese volt Józsefnek, de mielőtt egybekeltek volna, kitűnt, hogy áldott állapotban van a Szentlélektől. Férje József igaz ember volt, és nem akarta őt megszégyeníteni, ezért elhatározta, hogy titokban bocsátja el. Amikor azonban ezt végig gondolta magában, íme az Úr angyala megjelent neki álmában, és ezt mondta: József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni feleségedet, Máriát, mert ami benne fogant, az a Szent Lélektől van. Fiút fog szülni, akit nevezzel Jézusnak, mert ő szabadítja meg népét bűneiből. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által. Íme a szűz fogan méhében, fiút szül, akit Immánuelnek neveznek. Íme, ami azt jelenti, velünk az Isten. József pedig, amikor felébredt álmából, úgy cselekedett, ahogyan az úrangyala parancsolta neki. Magához vette feleségét, de nem érintette addig, amíg meg nem szülte fiát, akit Jézusnak nevezett el. Hallottuk Isten igéjét, a karácsonyi történetnek az egyik szeletét, hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, hálásak vagyunk neked, hogy a te kegyelmedből ebben az esztendőben is ünnepet szentelhetünk. Köszönjük, hogy te készítetted a mi számunkra, hogy kiemeljél a hétköznapok forgatagából, hogy felemelhessük a tekintetünket, hogy megláthassuk újra a te csodálatos üzenetedet, és örvendezhessünk ajándékodnak, örvendezhessünk értünk született Jézusunknak. Köszönjük, hogy évről évre tudsz bennünket emlékeztetni arra, hogy mindez értünk történt. Hogy miattunk lett az Isten emberré, hogy miattunk jöttél el testben, hogy mi úgy tekinthessünk rád, mint aki emberként mutattad meg a te szeretetedet, tanításodat, útmutatásodat. Köszönjük, hogy adtad nekünk, Urunk, ezt a csodálatos, teljes kijelentést. Mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy együtt lehetünk a te nevedben. Köszönjük a közösséget. Köszönjük, hogy nem magányos követőként hívtál el bennünket, hanem a te néped tagjaivá lehetünk. A megváltottak közösségéhez tartozhatunk, akik téged követünk, akik neked adunk hálát, akik téged hívunk segítségül. Urunk, áld meg a mi otthoni ünneplésünket is, áld meg a családjainkat, szeretteinket, kegyelmesen jöjj hozzánk, és a te szereteteddel szólíts meg bennünket a Szentlélek által. Jézus Krisztusért kérünk, atyánk, hallgasd meg imádságunkat. Amen. Isten igéjére, Isten igéjének a hirdetésére készülve énekeljünk. A 312. dicséretnek a 4. versét énekeljük. A 312. dicséretnek a 4. versét énekeljük. A 312. dicséretnek a 4. verse így kezdődik. Várj ember szíve, bocsánat, 4. Ó Jézusom, szegényed, kér, vár, epedve hív. Istennek az a szent igéje, amelynek alapján közöttetek, szent lelkének segítségül hívásával és várásával, az ő üzenetét hirdetni kívánom, megvan írva a felolvasott igeszakaszban, amelyből most Máté evangéliuma első részének 23. versét olvasom újra. Íme, a szűz fogan méhében, fiút szül, akit Immánuelnek neveznek, ami azt jelenti, velünk az Isten. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban. Talán 2 évvel ezelőtt hasonló módon voltunk itt együtt, egy rádió közvetítés volt, már nem tudom, hogy az első vagy a második nap, nem emlékszem pontosan, és meglepve láttam, hogy megint Máté evangéliuma van előttünk, és megint József, de nem ugyanazt szeretném mondani egészen, de olyan nagyon mást meg nem is tudok mondani. Mert hogy az ige az ugyanaz, hiszen Máté evangéliumában József kapja a karácsonyi történetben a hangsúlyosabb szerepet, bár nem egy beszélő szereplőről van szó, József egyáltalán meg se szólal az evangéliumban, illetve hát nem jegyeztek fel semmi olyat, amit mondott volna. A másik oldalról viszont ez a nem locsifecsi ember cselekszik, engedelmes, Istenre figyel. Úgy fogalmaztam, és talán most is úgy merek fogalmazni, hogy a férfiaknak bizonyos tekintetben lehet a példaképe ez a viselkedés, lehet a viselkedése, ahogyan a családjáért helytáll, ahogyan másokért felelősséget vállal, és ahogyan engedelmeskedik Istennek. Azt, ami az ő feladata, azt végzi el. Az ő feladata itt azt, hogy ne féljen feleségül venni Máriát, kicsit kifejtjük részletesebben, és hogy ő legyen az Úr Jézusnak, a világ megváltójának igazából a nevelő apja. Azt hiszem, akkor is mondtam, de hadd mondjam még egyszer, nagyon rendes embert választott az Úr erre a feladatra. Egy igazán rendes embert, egy olyat, akinek van a szívében engedelmesség, aki meg tud alázkodni az Isten előtt, és aki tudja követni azt az utat, amit Isten az ő számára kijelölt. Kicsit ez a mostani történet, talán érezzük, hogy azt a képet, ami él bennünk a karácsonyról, egy kicsit, hát, hogy is mondjam, más színben is feltünteti. Mert hogy valami módon a karácsony az mindig egy valami idilli kép. És ezt is várják az emberek, ezt várjuk, hogy legyen valami idilli kép. Ugye manapság a mi kultúránkban ezt a Betlehem szokta megjeleníteni. És érdekes volt, hogy ilyen közösségi oldalakon sokan felháborodtak, hogy a városban nem olyan Betlehemek jelentek meg, amik ezt az idilli képet valahogy megjelenítették, hanem hát olyan kis, nem is tudom, olyan kis gyengécskék voltak, hogy az emberekben él egy kép, amit látni szeretnének. És ez nem baj, mert ez azt jelenti, hogy van valami múltunk, van valami kultúránk ebben a történetben. Él egy kép, amit látni szeretnénk, tegnap főgondnok úr a gyermekségünk képeit hozta elő, hogy mindig esett a hó karácsonykor, mindig hó volt, meg mindig milyen szép volt a karácsonyfa, és micsoda illata volt a lucfenyőnek. És valahol ez ott van bennünk, és ezt várjuk, és talán ezt is szeretnénk továbbadni. Van egy fajta elképzelésünk arról, ami történt, és ez egy kicsit olyan idilli kép. Már a tegnapi történetben is, amit hallottunk este, a Lukács evangéliuma történetében, hát ott bizonyos tekintetben talán még idilli megjelennek az angyalok, aztán ugye az angyal mondja el, az angyalsereg, aztán a jászolban, de azért mégiscsak ott van a leírásban az, hogy nem volt minden olyan zökkenőmentes, sőt, azt olvassuk, hogy nem találtak helyet a József és Mária Betlehemben, úgyhogy végül egy jászolba kellett a megszületett gyermeket fektetni. Itt meg azt látjuk, hogy rögtön egy családi probléma alakul, miközben egyik oldalon megjelenik az a helyzet, hogy jön a messiás, a másik oldalon pedig hát Mária egy nagyon nehéz helyzetbe kerül. Azt olvassuk, mielőtt egybekeltek volna, kitűnt, hogy áldott állapotban van a Szentlélektől. Persze itt megint úgy vagyunk, hogy ez egy későbbi leírás. Tehát nem egy dráma van előttünk, bár elég drámai a helyzet, nem egy dráma van előttünk, ahol a beszélgetések élőben most zajlanak, hanem egy leírással van dolgunk, amikor azt mondja, hogy kitűnt, hogy áldott állapotban van a Szentlélektől, ugye ez már az egész történetnek végső soron a átlátása is, mert így utólag ők már tudták, hogy mi a történet vége, de akkor ott József ezt nem tudta. Tehát Józsefnek nem az tűnt ki, hogy a Szentlélektől, József egészen más helyzetbe kerül, József eljegyzi Máriát, és közben kiderül, hogy Mária gyermeket vár. Igen ám, de mit gondoljon József? Mit gondoljon erről? megcsalták, nem szeretik. Mindenképpen egy drámai pillanat. Drámai pillanata a József részéről is. Valamit kell kezdeni ezzel a történettel. De mit lehet kezdeni, mit lehet tenni? És itt látszik az, ami így ír az ige, férje József igaz ember volt, és nem akarta őt megszégyeníteni. Egy nagyon rendes ember volt, és talán az, hogy ki mennyire rendes ember, az ilyen helyzetekben is megmutatkozik. Egy rendes ember volt, mert szerette Máriát, szerette, és nem akarta megszégyeníteni, nem akarta nyilvánosan elbocsátani, nyilvánosan megvádolni, de ez a történet akár egyébként odáig is kifuthatott volna, hogy Máriát megkövezik. Tehát ez egy nagyon kemény történet ebből a szempontból, de sem ezt nem akarta, sem azt, hogy megszégyenítsék. Ugye ez az akkori korszak, lehet, hogy most felháborodunk ezen, de hát ismerjük a történetet, a házasságtörő nőnek a történetét, akit oda ráncigálnak szerencsétlent Jézus elé, és akkor kérdezik tőle, hogy hát akkor mit csináljunk vele, tetten értük. Mózes azt mondta, hogy kövezzük meg, te mit tanítasz. Nyilván őket nem érdekli az asszonynak az élete, ők Jézus szeretnék abban a történetben sarokba szorítani, mert ha azt mondja, hogy kövezzétek meg, akkor ugye lehet mondani, hogy hát, micsoda szeretetről beszélsz, ha azt mondja, hogy ne kövezzétek meg, akkor meg lehet mondani, hogy hát a mózesi törvényeket te semmibe veszed. Szóval mindenképpen egy ilyen nagyon nehéz helyzet, és ebben a nagyon nehéz helyzetben Jézus ugye nem mond semmit, majd utána azt mondja, hogy az vesse rá az első követ, aki maga büntelen, és akkor ezek eloldalognak. A történet végét is elmondom, ha már így belefogtam, hogy megkérdezi Jézus az asszonytól, hogy hát senki sem ítél el téged. És azt mondja, hogy nem, uram, mire Jézus azt mondja, hogy én sem ítéllek el, menj el, és többet ne vétkezz. Tehát ez a történetnek a vége. Viszont ugye ez a történet jól bemutatja Máriának a helyzetét. Akkoriban a jegyesség az jogilag már házasságnak számított. De nem úgy voltak jegyesek, mint ma divat, hogy hát jegyesek akkor már együtt élnek, vagy még nem is jegyesek, de együtt élnek, hanem egy kicsit azért komolyabban vették a tíz parancsolatot, vagyis úgy volt, hogy a jegyesség az még a felkészülés volt a házasságra, de még kiki a saját családjában élt. De jogilag ez már egy eldöntött dolog volt, készültek arra, hogy össze fognak házasodni. Ez már nem lehetett csak úgy azt mondani, hogy hát akkor mégsem, hanem ennek valami következménye volt innentől kezdve, mégpedig ebben a korban a zsidó férfiak válhattak el. Jézus kritizálja is egyébként ezt a helyzetet és ezt a gyakorlatot, hogy elválnak. Amikor a válásról beszélgetnek, akkor azt kérdezik Jézustól, hogy hát mit gondol erről, és hát ő nem támogatja, mondjuk így, és akkor arra hivatkoznak, hogy Mózes azt mondta, hogy válólevelet lehet adni, megengedte nekünk, hogy elváljunk. És akkor erre azt mondja Jézus, azért ne felejtsük el, ez a válasz fontos, ez csak a ti szívetek keménysége miatt engedte meg Jézus. Szóval, hogy az ember bűne az minden területen ott van, és ez az a helyzet, ami most itt kicsit visszaköszön, hogy van egy kivétel, amit említ Jézus, amikor úgymond megengedett a válás, mégpedig azt mondja, hogy paráznaság esetét kivéve, és itt pont erről van szó igazából, mert hogy József feltételezése szerint Mária megcsalta őt, megtörte ezt a házasságot, ő így látja. Azt olvastuk, hogy kitűnt, hogy a Szentlélektől, de ugye ezt csak mi tudjuk, meg a szerző tudta, aki leírta, akkor ott József nem tudta. Milyen megdöbbentő egyébként, hogy miközben egy gyönyörű történet, a világ megváltása, és ami örök életünkről van szó, miközben Mária alázatos Istentől elfogadja az angyalnak az angyalnak a közlése alapján Istennek az akaratát, közben egy ilyen helyzetbe kerül. És egyszerre egy kicsit a mi családi életünkre is rávilágít arra, hogy bizony az embernek vannak nehéz helyzetei. És hogy miközben ugye a szent családról azt a képzetet látjuk, hogy minden milyen idilli volt, és minden milyen tökéletes, de aztán utána ugye a folytatásban se olyan tökéletes a történet, mert majd Heródes meg akarja öletni Jézust, menekülni kell Egyiptomba, tehát nem olyan idilli ez a történet összességében, de mégis azt látjuk, és azt vesszük észre, hogy hogy Isten jelen van ott, jelen van ebben a nehéz helyzetben is, hiszen ő az, aki kijelenti Józsefnek, hogy miről van szó. Jelen van, és talán ez egy fontos útmutató lehet a magunk életére is. Egy pici kitéréssel, tudom, hogy nem ez a főcsapása az igének, de azért azt gondolom, hogy érdemes erre figyelni. Hogy mennyire van jelen Isten az életünkben. Mennyire tud gyógyítani, mennyire tud segíteni. Mennyire van jelen a mindennapjainkban, ott, ahol a bűnnel terhelt életünket éljük. Mert azért ne legyünk naivak, meg hát azt hiszem egyikünk sem akarja magát becsapni, hogy bizony a bűnnel terhelt életünket éljük, adunk, meg kapunk sebeket, mondunk olyan dolgokat, amit talán nem kellene, viselkedünk úgy, ahogy talán nem kellene, kemény szívűek vagyunk, nem bocsátunk meg úgy, ahogy Jézus példája mutatja. Szóval valahol ez egy nagyon fontos üzenet ebből a szempontból is, és ez akkor is egy fontos üzenet volt, de a mai világunkban is, hogy hagyjuk, hogy az Isten ne csak az ünnepeken, ne csak a templomban, ne csak kiemelt helyeken, hanem a mindennapjainkban ott legyen, hogy ott legyen velünk, mert van útmutatása, tud segíteni. Nem azt jelenti, hogy minden idilli lesz onnantól kezdve. Ugye a folytatás is elmondja, menekülni kell, nehéz helyzetek lehetnek, küzdelmek lehetnek, de olyan jó, hogyha ezekben nem vagyunk egyedül. Hogy nem hagyjuk magunkat egyedül, ha nem zárjuk ki Istent, vagy ha nem hagyjuk magunkat egyedül, ezt úgy értem, hogy ő jönni akar, ő velünk akar lenni. Ő felajánlja a valóságát, hiszen hát azért lett emberré, hogy megmutassa, hogy velünk az Isten, velünk van. Hagyjuk, hogy ott legyen, hagyjuk, hogy hozzánk jöjjön, hagyjuk, hogy segítsen, hogy tanácsoljon. Nem állítom, hogy mindig minden helyzet megoldható. Nem állítom, hogy nincsen sírás. Nem állítom, hogy nincsen szomorúság. De egyedül mindezekkel, vagy Istennel? Ez a döntő kérdés. Egyedül vagy Istennel. Ő megtette azt, hogy velünk akar lenni. Eldöntötte, hogy közénk jön. Most a mi dolgunk, hogy valamilyen módon erre választ adjunk. Ő végezte el a világ megváltását, ez már nem a mi dolgunk. De a mi dolgunk az, hogy engedjük, hogy az életünkben Úr legyen. Engedjük, hogy megszólítson, engedjük, hogy vezessen, engedjük, hogy tanítson, engedjük, hogy utat mutasson. Szóval igaz ember volt ez a József, egy rendes ember, jó példakép, mert nem akarta megszégyeníteni Máriát. És amikor ez a helyzet előállt, az Isten nem hagyta magára Máriát, és nem hagyta, hogy a dolgok csak úgy folyjanak, mert az Úr angyala megjelent neki álmában, és azt mondta, József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni feleségedet Máriát, mert ami benne fogant, az a Szentlélektől van. Fiút fog szülni, akit nevez el Jézusnak. József is kijelentést kap. Érdekes, hogy a Máté szerinti leírásban József kerül ilyen módon, és az ő problémája, helyzete a középpontban. Máté magától értetődőnek veszi mindazt, innen tudjuk meg, hogy ki ez a Jézus, és hogy milyen módon, hogyan történik az ő megszületése, és hogy Mária lesz az édesanyja. Tehát egy picit itt álljunk meg, hogy Mária lesz az édesanyja. Beteljesedik valami, itt ugye szintén arról van szó, Máté evangéliumában gyakran, hogy beteljesedjék az, mindig visszautal az Ószövetségre, és erre egyszer emlékeztet bennünket, hogy Isten ezt megígérte, ez nem valami hirtelen dolog volt, hanem mindig is így gondolta. De igazából, amikor először elmondja ezt, hogy meg fog történni mindez, már akkor is egyértelmű, hogy ez így lesz. Persze, csak így visszamenőleg értjük. A bűneset után Isten elmondja a büntetést, és amikor a kigyónak mondja a büntetést, akkor azt mondja, hogy az asszony utódja, a te utódod fejére tapos, te pedig annak sarkát margosod. Ott sem azt mondja, hogy majd a férfi és az asszony utódja az, aki a fejedre tapos. Nem embertől van ez. Nem embertől van, mert ember ezt nem tudná megtenni, hogy legyőzze a bűnt, meg legyőzze a halált, meg legyőzze a kárhozatot, hanem ez Istentől van. Az asszony utódja az, aki Mária, és a Máriának a gyermeke, Jézus az, aki legyőzi a halált, legyőzi a bűnt, és legyőzi mindazt, ami az embernek a vesztére tör. Fiút fog szülni, akit Jézusnak kell elnevezni. És aztán utána elmondja, hogy most teljesedik be az ézsaiási profécia, hogy egy gyermek születik, és egy fiú adatik, és hogy egy szűz fogan méhében, és Immánuelnek kell elnevezni. Nem először történik az, hogy egy gyermek születésével kezdődik egy új korszak. Azt mondhatnánk, hogy ez egy bibliai forgatókönyv szinte. Egy bibliai forgatókönyv, amikor Ábrahámnak megszületik a fia Izsák, és akkor az ígéretek beteljesedése megkezdődik. Hát sok ígéretet kapott Ábrahám, többek között az Úr Jézust is megígérte neki az Isten, hogy az ő utódja lesz az, aki által majd mindenki áldást nyer a föld minden népe. De ott is. Aztán utána emlékezünk Mózesre, egy gyermek születésével, egy csodálatos gyermekség történettel kezdődik az egyiptomi szabadítás. Vagy, ami az édesanyák napjának a kedvenc története, Annának a története, aki Sámuelnek az édesanyja. Egy új korszak kezdődik, ott majd a királyság kora fog elkezdődni Izraelben az ő történetével. És egy gyermek születik. Egy fiú adatik nekünk, és az ő történetével kezdődik el a világ megváltásának a története. Beteljesedik az ígéret, és ez az ígéret az, hogy az Isten velünk lesz, mert hogy nagyon fontos, hogy megint vissza kell mennünk az édenkerti történetre, amiben a legnagyobb törés az, hogy el kell hagyniuk Ádámnak és Évának az édenkertet. Nagyon szemléletesen írja le a Szentírás azt, hogy milyen közeli volt a kapcsolat az ember és az Isten között. Azt mondja, és most itt szemléletes leírásra gondolok, és nem akarok mélyebben belemenni, hogy ez hogyan történt, mert nagyon kevés információnk van erről. A lényeget mondja csak el, hogy Isten az ő szokása szerint este a kertben sétált, és úgy kereste Ádámot és Évát. Ilyen közeli ez a kapcsolat, ezt akarja elmondani. Ilyen közeli volt ez a kapcsolat, de ez a kapcsolat, ez a közeli kapcsolat egy törést szenvedett az ember engedetlensége miatt, és ezért, ahogy kikerülnek az édenkertből, egyszerre ez azt jelenti, hogy eltávolodott az ember az Istentől. És azóta ezt az életet éljük, ezt az Isten nélküli életet, mert mi eltávolodtunk, és már nem is tudunk visszamenni, oda vannak állítva az édenkert elé a kerubok, a lángpalossal nem lehet visszamenni, azt jelképezi, ezt mondja el, de nem is tudnánk visszamenni, mert nem is ez a célunk, hiába próbálkozunk, mert a bűn azóta ott van az embernek az életében. Nem tud az Istenhez menni az ember úgy. Próbálkozik, keresi, kutatja, valami megoldást próbál találni, de nincs igazi megoldás. Egy megoldás van, az Isten jön hozzánk. Egy megoldás van, hogy amit az ember elrontott, azt az Isten teszi rendbe. Mégpedig úgy, hogy közénk jön. Ő jön közénk, velünk az Isten, Jézus Krisztusban valósul ez meg, hogy Isten emberré lesz, és Isten velünk lesz. Ez a karácsonynak a gyönyörű üzenete, hogy ez valóság, hogy Isten velünk tud lenni, eldöntötte, megtörtént, közénk jött, értünk jött, miattunk jött, és mi lehetünk az övéi. Velünk az Isten nem csak azt jelenti, hogy itt valamiféle módon használhatnánk az Istent, tehát nem arra vonatkozik, hogy akkor most ezt ki tudjuk használni, ezt a helyzetet, bár hasznunkra van kétségkívül, hiszen az ő gyermekei vagyunk, és hát, hogy kivel van az Isten, azért ezt is mondjuk meg, nyilván mindenkinek felajánlotta Isten ezt a lehetőséget, mindenkinek ott van a Krisztus követésének a lehetősége, de akik ezt megélik, azok nem mások, mint Istennek a népe. Azok, akik hallgattak arra a szóra, hogy Jézus hívott bennünket megtérésre, térjetek meg, elközelített a mennyek országa, akik megkeresztelkedtek, hitvallást tettek és döntést hoztak a szívükben, azok, akik követik őt, azokra vonatkozik a valóságban, de a lehetőség mindenki számára ott van. Velünk az Isten, ez a nagy üzenete a karácsonynak. Egy érdekes dolgot olvastam napokban, egy népszerű, bár én nem kedvelem, mert szerintem nem igaz tanítás hangzik a száján, egy ilyen blogger, nevezzük így, nem akarom reklámozni, beszélt arról, hogy mit jelent a karácsony, és úgy fogalmazta meg, hogy a karácsony azt jelenti, az az üzenete, hogy mi Jézus lehet a példaképünk, és akkor vagyunk igazi emberek lehetünk Istennel, valóban emberek lehetünk. Nem mondom, hogy ez így, hogy nincsen benne valami. Nem mondom, hogy nincsen benne valami, de azt mondom, hogy csalás. Mert hogy nem erről szól. Tehát azért csalás, mert kiveszi belőle azt, ami az igazán fontos. Az igazán fontos az, hogy az Isten emberré lett. És nem azért lett emberré az Isten, csak hogy legyen egy példaképünk, mert azért ez is egy fontos szempont, ugye Jézus követése, Krisztus követése. Ez egy a kereszténység történetében is egy nagy történet, hogy hogyan lehet követni az Urat, hogyan lehet utána menni. Az apostolok mentek utána, követték őt, úgyhogy egész életükben nap 24 órájában vele voltak. De hogyan lehet követni ma, amikor nincs itt emberi testben a Földön, hanem a mennyben van? Hogyan lehet ma követni? Hogyan lehet úgy élni, ahogyan ő példát mutat? Ez egy fontos kérdés, csak hogy nem innen kezdődik, hanem ez egy következmény. Kezdődni onnan kezdődik, hogy felismerem, hogy ő a megváltó. És itt is nagyon fontos, mert elmondja azt, hogy az üzenetben mert ő szabadítja meg népét bűneiből. Nem azt mondja Józsefnek, hogy ő lesz az, aki jó példaképetek lesz. Ő lesz az, aki nagy tanító lesz, és majd a emberségre megtanít, és akkor majd olyan emberségesek, meg humánusak lesznek. Nem ezt mondja. Azt mondja, hogy ő szabadítja meg a népet, és meg is mondja, hogy miből? A bűnből. És hogyha ezt nem látjuk, akkor félrevezetjük magunkat. Akkor csak valami tanítót látunk, valami olyan Jézust látunk, aki hát olyan jó példakép, ha akarom, követem, ha akarom, nem. El lehet rajta meditálni, meg gondolkodni a csodaszép történeteken, de ez nem erről szól. Ez az élet-halál kérdésről szól. Ez arról szól, hogy megszabadítja a népet a bűnöktől, az arról szól, hogy Jézus azért jön, hogy meghaljon a kereszten. Jézus azért születik meg, mert mi bűnösök vagyunk, mert engedetlenek vagyunk, mert nem Istennek tetsző életet élünk. És hogyha nem jött volna el, akkor nem is lenne lehetőségünk, különösen nekünk, ugye a zsidó népnek volt lehetősége a törvény szerint próbálkozni élni, de Jézus mindenki számára elhozza ezt a lehetőséget. És ez a lehetőség pedig az, hogy követjük őt. Ez a lehetőség az, hogy elfogadjuk ezt, amit ő hozott, elfogadjuk a bűnbocsánatot. Nem szabad elfelejteni, hogy a megváltó született meg. A megváltó jön el, amikor Lukács evangéliumában olvastuk, ott is azt olvastuk, hogy a megváltó született, hogy az egész nép számára megszületett a megváltó. Nem egy példakép, nem egy követendő ember, aki emberségessé tesz, hanem aki megvált bennünket, aki meghal a bűneinkért, magára veszi a bűnünket, és mi ezért Istentől kegyelmet kapunk és örök életet. Ő a megváltó. Természetesen az, aki megismerte őt, az, aki megismerte az Istennek a szeretetét, megismerte, hogy honnan hozott ki és hová helyezett bennünket, hogy nem voltunk az ő népe, hogy kárhozatra születtünk, de mégis az ő népe tagjai vagyunk, hozzá tartozunk. Természetes, innentől kezd természetes lenni, hogy szeretnénk úgy élni, hogy az Istennek tetsző módon legyen. Nem csak annyit jelent ez, hogy hasznunkra válik mindez, mert hasznunkra is válik az Istennek a tanítása, hanem azt is jelenti, hogy én is szeretnék úgy élni, hogy az Isten dicsőségére legyen. Nem csak azért, mert ez nekem is jó, mert erre szánt, de azért, mert erre hívott el, hogy az ő dicsőségére éljek. És ezzel kezdődik. Ne felejtsük el kell jutnunk a jászoltól a keresztig, sőt nem csak a keresztig kell eljutnunk, vagy ellátnunk, hanem el kell látnunk a feltámadásig, sőt pünkösdig, hiszen mi már pünkösd utáni emberek vagyunk, olyanok, akik a Szentlélek által meg vagyunk szólítva, és el vagyunk hívva, ki vagyunk választva, hogy Isten népe tagjai legyünk, és az üdvösséget elnyerjük. Szóval amikor azt mondja, hogy velünk az Isten, akkor ez ezt jelenti, hogy megváltott bennünket, lehetőségünk van arra, hogy elfogadjuk ezt, és lehetőségünk van arra, hogy kövessük. Lehetőségünk van arra, hogy az életünkben jelen legyen, hogy vezessen, irányítson, és természetesen az is benne van, hogy lehetőségünk van arra, hogy engedelmeskedjünk neki, sőt nem csak lehetőség, hanem a Szentlélek által erőt is ad erre az engedelmességre. és az engedelmesség, történet úgy fejeződik be, József pedig, amikor felébredt álmából, úgy cselekedett, ahogyan az Úr angyala parancsolta neki. Úgy cselekedett. Felébredt álmából, megkapta a kijelentést, és úgy cselekedett. Követte azt, amit Isten elhatározott, engedelmeskedett neki. Ez talán a legnehezebb része a történetnek, hogyha követni akarjuk, hogy Isten arra tanít bennünket, hogy engedelmeskedjünk neki. Engedelmeskedjünk neki, ahogyan az atyának engedelmeskedett a fiú, a mi dolgunk pedig az, hogy engedelmeskedjünk a fiúnak. Azt olvassuk a Szentírásban, és azt tanítja a mi református anyaszentegyházunk is, hogy az egyháznak Jézus a feje, és az egyház Jézusnak engedelmeskedik. De kedves testvérek, az egyház az mi vagyunk. Ti vagytok, meg én vagyok. Az egyház akkor engedelmeskedik Jézusnak, ha te, meg én engedelmeskedünk neki. Az egyház akkor engedelmeskedik, hogyha az ő útját akarjuk követni. Nem, hogy jobb emberré váljunk, hanem, hogy Isten akarata szerint éljünk. Hiszem, hogy jobb emberek is leszünk, de nem ez a fő cél. A fő cél az, hogy Istenre figyeljünk, és majd ő elvégzi bennünk azt, hogy meg lesz az eredménye, meg lesz a gyümölcse annak, hogy hozzá tartozunk. Velünk az Isten. Nagy üzenet, egy gyönyörű üzenet, evangélium, örömhír, veled is akar lenni az Isten. Ott akar lenni abban az élethelyzetben, amiben vagy, nem akar magadra hagyni, veled akar lenni, és van lehetőséged arra, van lehetőségem, van lehetőségünk arra, hogy erre igent mondjunk. Mondjunk igent most is, és mondjunk igent az egész életünkre, örvendezzünk ennek, és dicsőítsük érte az Istent. Amen. Válaszoljunk Isten igéjére, Isten igéjének a üzenetére. A 328. dicséretet énekeljük. A 328. dicséretnek a 4. és az 5. verseit. A 328. dicséret 4. verse így kezdődik. Irgalommal szánva minket, nagy jósága ránk tekintett. Helyünkön maradva csendesedjünk el, és vigyük hálaadásunkat, kéréseinket, csendes imádságban egyenként az Úr elé imádkozzunk. Amen. Emeljük fel a mi szíveinket, és együtt is imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, ismersz bennünket, egyenként ismered életünk történetét, ismered szívünknek az állapotát. ismered a hitünket, hitetlenségünket, álhatatosságunkat és álhatatlanságunkat. Ismered mindennapjainkat. Tudod, hogy mi az, ami nehéz, mi az, ami bánt, mi az, ami reménységet ad az életünkben. Ismered a vágyainkat. Tudod, hogy milyen az életünk helyzete, és milyen a lelki állapotunk. Ilyen jó, hogy bármilyen helyzetben is vagyunk, ugyanúgy hangzik az örömüzenet, te már eldöntötted 2000 éve, hogy velünk, a mi életünkkel ott akarsz lenni. Ott akarsz lenni az életünkben, a mindennapjainkban, a gyötrődéseinkben és az örömeinkben. Ott akarsz lenni velünk, mert tudod, hogy szükségünk van rád. Urunk, valóban szükségünk van arra, hogy a szomorúságunkban megvigasztalj, hogy a nehéz helyzetekben hordozd a terheinket. Szükségünk van a tanácsodra, a bátorításodra. Szükségünk van az erőre, hogy jobban tudjunk szeretni, mint amire magunktól képesek vagyunk. Szükségünk van arra, hogy meg tudjunk újulni a te szereteted által az egymás iránti szeretetre is. Urunk, olyan jó, hogy ennyire ismersz bennünket. Tudod a gyengéinket, a hibáinkat, és így állsz mellénk. Így akarsz velünk lenni, mert tudod, hogy szükségünk van rád. És megvalljuk valóban, szükségünk van rád. Kérünk, jöjj, légy ott velünk a mindennapjainkban, légy ott az imádságainkban, légy ott akkor, amikor nem figyelünk rád. Légy ott akkor, amikor elsodor a világ. Légy ott akkor velünk, amikor kiáltunk hozzád, és hallgasd meg az imádságunkat. Köszönjük, hogy velünk akarsz járni, hogy nem vagyunk egyedül, hogy hordozod a terheinket. Köszönjük, hogy örömet akarsz nekünk adni. Köszönjük az ünnepet, köszönjük a találkozást, köszönjük az ajándékot, köszönjük, hogy a te szereteted által gyermekeid lehetünk. Kérünk, hogy tarts meg ebben a szeretetben, erősíts meg a te követésedben, és őrizd meg a mindennapokban. Urunk, szereteteddel védj körül bennünket, legyen meg a te akaratod és a te kegyelmed mindannyiunk életén. Az Úr Jézus Krisztusért kérünk, hallgasd meg az imádságunkat. Amen. Együtt imádkozzunk, ahogyan tanultuk a mi Urunktól. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, tudva a jókedvű adakozót szereti az Isten. Szeretettel hirdetem, hogy ránk következő nap, holnap, karácsony második napján, Isten tiszteletet 10 órától tartunk, úrvacsorás alkalom lesz. A újévi alkalmak a következőképpen alakulnak. Esztendő utolsó napján 16 órakor lesz a hálaadó Isten tisztelet úrvacsorás alkalom. Január 1-én 10 órakor vasárnapi rendszerint tartunk Isten tiszteletet, január 2-án, az első úrnapján pedig megemlékezünk arról, hogy a következő esztendőben lesz a gyülekezetünk 90 éves. Egy rövid szeretett vendégséggel, a Csillaghegyi Kávéház újraindításával is egybekötjük ezt az alkalmat. Ha valaki szívesen hozna süteményt, akkor örömmel elfogadjuk ezt. Az Isten tisztelet végén a záró éneket énekeljük. Biztos feltűnt, hogy most rövid, kisebb énekeket éneklünk, mert hát talán ezzel is egy picit elejét tudjuk venni a járvány terjedésének. A 329. dicséretnek az ötödik versét fogjuk énekelni. Megváltom egy kérésemet, nem vetheted meg nékem. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Amen. A közvetítést és Isten tiszteletünknek ezt a részét nemzeti imádságunkkal fejezzük be.